Rádió Café 98.0, van barátod, és már is folytatjuk a beszélgetést Németh Franciskával, aki volt modell, színésznő, televíziós sorozatban szerepelt, PR szakértő, majd gondolt egy nagyot 8 évvel ezelőtt, és váltott, méghozzá egészségügyi területre és ápolóra, erről beszélgettünk eddig. A mikrofonnál Kutasi Judit, és hogyha gyorsan még összefoglalom, hogy Franciska hogyan jutott el A-ból B-be, vagy a kezdetektől odáig, ahol most tartasz, ugye gyerekként nem ápolónak, hanem baleseti sebésznek készültél, kamaszként modellkedni kezdtél, később reklámfilm, Barátok közt tévésorozat, és aztán jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebészeti és traumatológiai osztályán dolgozol ápolóként, van egy vállalkozásod, és nem mellesleg egy 4 éves kisfiú édesanyja vagy. Tehát egy csomó minden van az életedben, teljesen különböző területekről. Elérted a plafont a médiában, azt gondolom, amit el lehetett, ameddig élvezni tudtad ezt a hivatást, de nem érezted, ha jól értem, közben igazán boldognak magadat. Viszont ez az út, hogy visszaültél az iskolapadba, hogy most már 8 éve dolgozol ápolóként, ez megadta azt, amire vágytál?
Nekem teljes mértékben. Addig egy ilyen folyamatos útkeresésben voltam, ez talán abból is látszik, hogy tényleg ez a sok-sok váltás, amit most az előbb te is elmondtál, ez gyakorlatilag ilyen évente következett be, és nekem olyan, hogy én valamit ennyi ideig tanuljak, mert én tanulom is 8 éve az ápolás, most már lassan remélem lediplomázom majd az egyetemen, mert hogy eddig egy OK-i végzettségem volt, vagy hát azzal kezdtem. Ez nekem bizonyítja azt, hogy azért én itt megtaláltam a helyemet valamilyen szinten, meg egyébként a vállalkozásomat is ide kötném, mert a vállalkozásom is egy útkereső vállalkozás volt, egy ilyen általános kommunikációs profillal, de mindenféle különösen meggyőződés nélkül, és aztán amikor a kórházban elkezdtem dolgozni, és éreztem, hogy itt nagyon a helyemen vagyok, akkor formálódott igazából, vagy forrott ki a vállalkozásom is a mostani szintre, meg a mostani feladatkörre, akkor szűkültek a tevékenységek. Úgyhogy nekem igen, ez egy nagyon szerencsés váltásnak bizonyul.
Erről szeretnélek is még kérdezni, hogy mi is ez a vállalkozás pontosan, mert azt mondtad, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az Egyesült Államokban teljesen természetes, hogyha az ápolónak van egy vállalkozása, egészségügyi vállalkozása, míg Magyarországon azért ez nem annyira szokványos, de mielőtt ebbe belevágunk, egy lépcsőfokot, ha jól emlékszem, kihagytunk, a PRS sapkádat, ami volt, és ott egy időben az iskola gyümölcsprogram kommunikációs igazgatói posztját is elvállaltad. De egyrészt miért vállaltad el, milyen élmények és érzések köthetőek ehhez az időszakhoz, és utána végül miért léptél tovább innen, mert ez egy nemes feladat volt.
Igen, hát valóban volt egy-két kanyar az életem, mert kicsit szürreális is már ezekre visszagondolni. Kommunikációt én annyit tanultam, amennyit az érettségi után a testnevelési egyetem sportmenedzser szakán tanítottak nekünk, meg még ott a rendezvényes vonal volt az, ami nekem tetszett, mert én oda jártam, míg ugye az orvosi egyetemi felvételijeimet próbálgattam, igyekeztem hasznosan eltölteni az időt. És aztán nyilván a tévés előzmény miatt is adta magát, hogy dolgozni, meg pénzt keresni ilyen területen kezdjek el. Ebből volt, amit nagyon, nagyon élveztem, voltam újságíró, volt, hogy hírügynökségnél voltam újságíró, ami egyébként egy nagyon izgalmas, meg szerethető része volt ennek a pályának, de ott én nem éreztem azt a nagy elköteleződést, vagy azt az ilyen felhőtlenséget a mindennapokban, mint amit mondjuk egy ilyen jól sikerült, vagy jól alakult kórházi munkanap során érezni lehet, vagy szoktam. És akkor ezen a pályán gyakorlatilag végigjártam, mondhatni, hogy minden lépcsőt. Igen. Volt még egy tévés munkám, ezzel, amikor az MTV-vel indult itthon, akkor ott voltam műsorvezető és szerkesztő is, és azt ott is egyértelműen érzékeltem, hogy a képernyő mögötti feladatokat sokkal jobban élvezem, mint a képernyő előtti feladatokat. Úgyhogy utána egyébként létrehoztam a vállalkozásomat, és ott ilyen kommunikációs feladatokat csináltam, nyilván ami éppen bejött, de mondom, nem volt benne koncepció. És akkor úgy éreztem, hogy kell, hogy valami értelmesebb feladatot keressek, mert hogy ez nekem így nagyon rossz ez a pénzhajtás. Tehát amikor volt egy teljesen mindegy, milyen cégnek a versenypiacról valami megbízás, vagy kaptunk tőlük egy ilyen megbízást, azt ilyen favágásszerűen én megcsináltam, de hogy nem adott
okozott
semmit. Nem, tehát egyszerűen ez a szó legrosszabb értelmében vett pénzkeresés volt, és nem szólt semmi másról. És akkor álláshirdetésbe botlottam bele. Igen, azt hiszem, hogy ez volt, amikor még szóvivőt kerestek az iskola gyümölcs programhoz, és én ezt megpályáztam, ezt az állást, mert hogy gyerekek, egészséges táplálkozás. Ugye akkor én már túl voltam 2 kórházi munkán, az egyik, amiről beszéltünk, voltam egy pár hónapot a Országos Korányi TBC-s Pulmonológiai Intézetben is, az nem volt az én helyem, úgyhogy onnan egy pár hónap után el is jöttem. És akkor azt hittem, hogy ez az iskola gyümölcs program, ez majd egy ilyen kellemeset a hasznossal lesz, jó kihívás.
Pozitív üzenet, lehet segíteni.
Pozitív üzenet, fontos téma, igen, ez megfelelő fizetés, és el is kezdtem itt dolgozni. Itt egy gyakorlatilag egy-két hónap után léptettek elő kommunikációs igazgatóvá. Nyilván itt a kezdetekben azért nagyon jól be tudtam vonódni a stratégiai dolgokba, és meg ez tényleg nagyon érdekelt ez a téma. És aztán, hogy ez az egész kezdett rutinná válni, ugye a lelkesedésem is elkezdett egyre inkább csökkenni, mert ő beállt egy ilyen napirend, hogy bementem az irodába, kis kosztüm, kopogós cipő, tárgyalás, megbeszélés, aláírni való, prezentáció, meeting, nem tudom, és akkor úgy megint azt éreztem, hogy bekerültem egy ilyen mókuskerékbe, ami nekem nem jó.
Jelzett esetleg a szervezetet? Tehát volt olyan, mert van, aki azt mondja, hogy jelez a szervezete, fáj a tér, de nem tud lábra állni, stb., mert hogy nem a jó helyen van.
Nekem minden bajom volt. Nekem előtte ilyen korábban nem volt, hogy tüneteket is produkáljak, de olyan, kicsit már azt mondom, hogy extremitásba hajló dolgokra kell gondolni, hogy elerett az orromvére az irodában. És azért ettől nem ijedek nagyon meg, de amikor 20 perc után sem tudod csillapítani az orrvérzésedet, akkor azért úgy elgondolkodsz, hogy most akkor itt van-e valami nagyobb baj, pont az eset végül megoldódott, de emellett mondjuk sokkal több volt az olyan nap, amikor migrénes fejgörcseim voltak, mint amikor nem. Volt olyan, hogy mentem be az irodába, beszélgettem anyukámmal a telefonon, és akkor kibukott belőlem, hogy én nem akarok ide bemenni. Nem akarok itt lenni. És ez annyira súlyos, amikor így nem is tudatos ez az egész benne, csak ez úgy kibukik, hogy nekem ez nincs kedvem, én ezt nem akarom csinálni, nagyon rossz. És utána volt egy külföldi út, egy egyébként tök jó kongresszus, ilyen egész világot átölelő zöldséggyümölcs kiállítás, tök érdekes volt, fantasztikus volt. Ez egész vártam is, tehát az úgy volt is kedvem, és gyakorlatilag most már nem is emlékszem, hogy az érkezés napján vagy másnap, de én olyan beteg lettem, hogy én azt hittem, hogy nem fognak hazafele felengedni a repülőgépre. Akkor volt pont egy ilyen madárinfluenzás epizód, és én ott eldöntöttem, hogy ezt itt most abba kell hagyni, mert én nem szoktam ennyire beteg. Amikor a lázcsillapító nem viszi le a lázadat, amikor nem tudsz, nincs erőd felkelni sem, meg szörnyű volt az egész, és ijesztő is volt.
És akkor elmúltak a tünetek is? Összefüggött?
Amikor megszületett a döntés, akkor utána még egy hétig be, mert ez akkor megszületett, tehát én ezt ott eldöntöttem abban a hotelszobában, az ágyban szenvedve, hogy itt ezt nem csinálom tovább, mert hogy már ennél többet, mert szerintem nem kell várni, mert már volt orrvérzés, volt fejgörcs, már rájöttem, hogy nem szeretem, most még ez is, és akkor még most mire várunk? Tehát azért ez ilyen 30 felé közelítő korosztályban is előfordulnak olyan sztrókok, meg egyéb keringési problémák, amik akár végzetes kimenetelőek is lehetnek, és ez úgy voltam vele, hogy egy ilyet nem várnék meg. És akkor utána hazamentem, akkor gyógyulgattam, tehát ki kellett vennem betegszabadságot, és akkor az alatt ez teljesen kristálytisztává vált, hogy ezt nem lehet tovább csinálni, és utána nem volt soha többet semmi bajom már.
Tehát akkor helyeden vagy, mondhatjuk,
igen,
ezt.
Igen.
Van egy egészségügyi kommunikációra szakosodott non-profit vállalkozásod, igen. Mert hogy ezt annyiszor említettük, de akkor viszont beszéljünk, igen, is arról, hogy miért fontos ez számodra, és miben tudsz ezzel segíteni.
Igen, hát ugye ez a vállalkozás, amit említettem, ez korábban indult, tehát egy gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt, és én ezt meg akartam szüntetni, ezt a vállalkozást, amikor elkezdtem ápolóként dolgozni. Voltak még munkák, meg projektek folyamatban, úgy voltam vele, hogy ezeket megvárom, amik kifutnak, mert az ment már nélkülem is a maga útján a kórházi munka mellett, és utána megszüntettem a céget. De ugye máshogy hozta ezt is az élet, ugye tényleg ezt beszéltük az előbb, hogy a kommunikációs lehetőségek azok valahogy nekem, nem tudom, jönnek az életembe, és amikor elkezdtem a mostani munkahelyemen dolgozni, akkor láttam minden egyes műszakban, hogy jönnek a szülők, igen, hogy most itt el fogják már látni végre a gyereket, mert a harmadik helyen vannak. És akkor megkérdeztem, hogy de miért, hol voltak ezelőtt? Hát a házi orvosnál, de hogy itt fájt a gyereknek a hasa, és hogy felmerült a vakbél gyanú, és hogy nem látta el a házi orvos, mert hogy ugye sebészeti vizsgálat ott tartott szükségesnek. Elküldte a, nem tudom, másik kórházba, most mindegy, hogy melyikbe, de hogy azt mondták, hogy ott nincsen gyereksebész, és hogy nem nézték meg ott se a gyereket, és akkor most itt vannak így a Jánosban, a gyerek lázas, nyűgös, sír, mindenki teljesen a végét járja már így pszichésen és fizikailag, és most ezt így idézőjelben mondom, persze.
És az időfaktor, ez egy nagyon érzékeny dolog. Egyrészt a beteg szempontjából, igen, is, másrészt lelkileg a szülők, a család,
igen,
és a gyerek szempontjából.
Igen. És ez engem végtelenül megdöbbent, tehát az első ilyen még nem, mert azt gondoltam, hogy valahogy, nem tudom, biztos, hogy rosszul alakult a dolog. Igen. nem tudom, de amikor tényleg azt látod hónapok után is, hogy minden nap 3-4-5 ilyenbe belefutsz, akkor azért az megfogalmazódik, hogy itt valószínűleg van valami.
Tehát itt valamit tenni
információ
kellene.
Csúszás, igen, és valamit tenni kellene, és akkor tulajdonképpen most ezt így nem is akarom nagyon bőlére ereszteni, de így született meg a gyerekügyeletkereső weboldalamnak a gondolata, amit úgy döntöttem, hogy akkor meg is csinálok, nyilván kommunikációs tudásunk tapasztalat azért volt a tarsolyban hozzá, de ennek kellett valami háttér, és akkor végül a cégemet átalakítottam egy kifejezetten egészségügyi kommunikációval foglalkozó non-profittá. És ez volt az első projekt.
Működik?
Igen. igen. Ez 2015 végén indult el ez a weboldal, és nagyon-nagyon szeretik a szülők, és igazából a szakma is, tehát házi orvosok is használják.
Hogy ugye ez nem csak egy egyoldalú dolog, nem. Mert hogyha erre nyitott a szakma, és ez egy fontos dolog, igen. És akár a házi orvosok, vagy akár bárki a rendszerben védőnő, akkor ez nagyon sokat segíthet.
Az a tapasztalat, hogy segít is, ezért én nagyon hálás vagyok, hogy ez ilyen jó szolgálatot tud tenni ez az oldal, és használják is tényleg nem csak a betegek, hanem az egészségügyi szakemberek is.
És nehéz aztán... volt egyébként idáig eljutni, hogy most már ez így működjön? Mert én úgy tudom, hogy kerestél befektetőt, támogatót hozzá, voltál a Cápák között sorozatban is.
Igen. Az egy másik projekt volt, az pont a nem ügyeleti ellátásra szoruló betegeknek szeretett volna segíteni, az még nem valósult meg végül az a projekt. Nyilván hasonlóan fontos lenne, ezért ugyanakkor a sürgősségi betegellátás, azt látni kell, hogy egy égető terület, és mondjuk az én kapacitásom is végesek valamilyen szinten, úgyhogy ez prioritás, hogy ez az ügyeletkereső történet, ez
a sürgősségi info.
Ez működik.
Igen.
És igen, meg is született a nagy testvér, úgymond, hát 4 éves munka eredményeképpen, ami most már országos szinten működik, és a felnőtteknek is segít, és ez a sürgősségi.info címen elérhető ügyeletkeresőbe volt.
Most az egészségügyben van egy időzített bomba, és emellett nem menjünk el, ez pedig, hogy az ápolók többséget, akár mondhatjuk azt is, hogy 70%-a egy évtizeden belül nyugdíjas lesz, és kiöregszik a szakma, és az utánpótlásról meg azt halljuk, hogy nem olyan ütemben érkezik, vagy nem érkezik. Egyrészt a kérdés arra vonatkozik, hogy mit lehet tenni, másrészt tudom is, hogy neked is van terved ezzel kapcsolatban, hogy lehetne tenni ezért sok mindent.
Ez talán a legnagyobb, legfontosabb szívügyem, amit most említesz. Én azt gondolom, hogy amikor ekkora a baj, mert ez tényleg egy nagy baj, tegyük hozzá, és ezt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem magyar sajátosság, hanem ez egy világszintű probléma. Valahogy az ápolókra rálegyintettek mindenhol évtizedeken át. Na majd a nővérke, hogy megcsinálja, meg majd úgy is jön, meg lesznek, és ennek az lett a vége, hogy nincsenek sehol. Tehát ez az összes kontinensen, az összes országban mindenhol egy nagyon-nagyon kritikus pont, és egy nagyon nagy probléma, ami a sor végén a beteg biztonságot veszélyezteti. Ehhez ha bárkinek bármi építő ötlete van, akkor azt gondolom, hogy felelősség az, hogy ehhez hozzá kell nyúlni ehhez a problémához. Tehát itt nem lehet
vonzóvá tenni a pályát, információt adni a képzésekről, munkahelyekről, informálni. Tehát annyi terület van ebben, gondolom, amiben lehet előrelépni, igen. Vagy lehetne.
Igen, abszolút. Azt kell látni, hogy ez egy óriási problémakör, és egy hatalmas feladat kupac is egyben, és nagyon sok mindent lehet csinálni. Én azt gondolom, hogyha valaki kicsit behatóbban ismeri ezt az egész területet, meg mondjuk valamilyen szinten érdekelt és érintett ebben, azért fog tudni mondani dolgokat, amiket lehet csinálni.
Ez egyébként egy távlati terv,
hogy ez a helyzet javuljon.
Megvalósuljon a Healers, ha jól tudom.
Igen, van egy projektem, ez a Healers névre hallgat, ezt akkor hoztam össze, amikor a kisfiam várandós voltam, és veszélyeztetett terhes voltam, hogy feküdnöm kellett otthon, az alatt ráértem ezt a dolgot kipróbálni kicsiben.
Tehát te akkor sem unatkozol, amikor nem. Éppen pihenésre vagy kárhoztatva, ha jól értem.
Nem. Hát akkor valamit mindig lehet csinálni. És akkor én ezt a weboldalt ilyen teljesen béta módban egy ilyen WordPress sablonra összeraktam, indítottam hozzá egy Facebook oldalt, és gyakorlatilag elképesztő érdeklődés övezte az első naptól, tehát ez robbant, onnantól kezdve a Facebookra az első poszt kikerült, onnantól kezdve özönlöttek rá az emberek. Azt kell látni, hogy nem azt gondolom, hogy vonzóvá kell tenni ezt a pályát, szerintem ez a pálya vonzó, azt kell megmutatni, hogy mi az, ami vonzó benne, hogy mi az, amire oda kell figyelni. Gondolok itt elsősorban például a kiégés megelőzésre, amiről nem lehet eleget beszélni, egyébként sem, de az ápolók esetében különösen, nem a healers.
Ez egy megterhelő pálya.
Ez egy nagyon megterhelő
pálya. És azt akartam is kérdezni, hogy hogyan lehet például egy traumatológián dolgozva, hát függetleníteni nem tudja magát az ember, de valahogy a napi szinten ezzel együtt kell tudni élni.
Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy segíteni úgy tud az ember, hogyha ő maga jól van. A healersnek az egyik legfontosabb vállalása, mondhatni, ez az ápolók ápolója szerep, tehát azzal szeretnénk foglalkozni, és azért ez nem titok, hogy most az a szándék, és most már nyilván a konkrét lépések is történnek ez irányban, most a pilot projektet követően ezt így nagyban is elindítjuk ezt az oldalt, de hogy ez a legfontosabb feladatok egyike a kiégés megelőzésre odafigyelni, hogy az ember egy ilyen helyen dolgozik, és én tényleg mondhatni, hogy a legnagyobb lelkesedéssel is szeretettel vagyok ezen a pályán, talán ezt így mondhatom, meg talán nem is túlzás. Én pontosan tudom, hogyha emellett nem táplálkozom megfelelően, nem pihenek eleget, nem sportolok, nem töltök minőségidőt a családommal, akkor nem fog tudni jó segíteni a betegeknek a kórházban.
Álljunk meg itt egy pillanatra, igen, mert volt a fejemben még egy dolog, amiről mindenképpen kérdezni szeretnélek, az anyaság. Hogy mennyiben és hogyan változtatott rajtad, ugye arról beszéltük, hogy 4 éves a kisfiad, hogy mellette rengeteg tervet, projekted van, de gondolom azért ezt a kettőt össze tudod egyeztetni, még ha néha nehéz is, ahogy mondtad.
Nagyon-nagyon nehéz. Minden projekt közül a legfontosabb időzéles projekt az egyértelműen a család nekem. Ez, hogyha ha bármilyen döntési helyzet van, akkor nekem a gyerekem az első, a családom az első, a párkapcsolatom az első, és ez nem is lehet másképp. Nyilván, amíg...
Ezt tanulni kell, erre megérik az ember, vagy van, aki ezt tudja akár 20 évesen is? Mert most már így beszélgethetünk erről ebben az életkorban.
Igen, igen, igen. Hát biztos van, aki tudja 20 évesen, nekem tanulni kellett egyrészt saját keserves tapasztalatok árán, másrészt tudatosan is dolgoztam rajta én is. Tehát én szerintem azt bárhol, bármikor el lehet is kell is mondani, hogy az önismereti munka az egy élethosszig tart, és azt folyamatosan csinálni kell mindenkinek, még ha vannak kisebb szünetek is benne, de nekem ezt tanulni kellett, és ezért dolgoznom kell a mai napig. De azért egy dolog nagyon fontos, tehát az én kisfiam az 4 éves, és most 4 éves.
Picike még.
Feladat az egészségügyben 15 év múlva is lesz, és 30 év múlva is lesz, de a gyerekem az most 4 éves.
Tudatosítod magadban, abszolút, hogy ezeket a pillanatokat most kell megélni.
Igen, 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 és egyre inkább szeretném, hogyha ezek mondjuk nem pillanatok lennének, hanem több és minél inkább minőségi és minél tartalmasabb idő. Tehát azért ő 2 hetes volt, amikor én újra dolgozni kezdtem mellette. 2 hetes. És az első 1-2 év az úgy telt, hogy én agyon dolgoztam magam a kisgyerekem mellett. És nem
ennek
voltam vele
volt
annyit, amennyit szerettem
volna. Tehát ez
volna
egy kényszerű döntés volt, hogy ilyen pici baba mellett dolgozz?
Igen, én egyedül nevelem őt gyakorlatilag a kezdetektől, illetve most már nem, hála az égnek nem, de ez így indult. Amellett, hogy nekem nyilván valamennyi múlt, tehát én nem voltam olyan értelemben, szerintem érett az anyaságra az én kisfiam, egy meglepetés gyerek, akinek amúgy én az első perctől nagyon tudtam örülni. Jó, hát azért volt 1-2 mondjuk óra, amíg úgy fel kellett dolgoznom, és akkor, hogy mi történt, és mi is fog történni. De hogy én nem voltam akkor ez a ősanya típus, és mondjuk most sem vagyok az, de nekem volt arra igényem, hogy valami egyéb tevékenységem legyen mellette. Mondjuk, ha tehettem volna, akkor nem dolgoztam volna ennyit.
Igen, szakartam kérdezni, hogyha újra kezdenéd, akár csak az elmúlt 8 évtől nézzük, amikor már tudtad, hogy mit szeretnél csinálni, akkor ugyanígy csinálnád?
Igen, és nem is tudtam volna másképp csinálni. Tehát amitől mondjuk nekem nincsen egy ilyen mardosó lelkiismeret furdalásom mondjuk a kisfiammal kapcsolatban, hogy én akárhányszor visszatekintek mondjuk az adott napra, vagy az előző hónapra, vagy főleg az ő első éveire, én nem tudtam volna máshogy csinálni ezt, mert hogy nem azt mondom, hogy élet-halál kérdés volt, hogy dolgozzak, de hát abból éltünk, amit én megkerettem.
Igen, és ha jól értem, akkor annak ellenére, hogy azért ez egy nagyon megterhelő tevékenység, egy gyermektraumatológián dolgozni ápolóként, te boldogan mész haza a nap végén?
Persze, persze. Hát most
adni az ember a gyerekének is.
Igen, 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 igen.
Ezt az érzést.
Igen, és ez nagyon fontos, hogy lássa azt a gyereket szerintem, hogy te valami olyan munkát csinálsz, amiből bevétel is keletkezik, de neked is ad valamit az a munka. Tehát én mindenképpen azt szeretném, hogy az én gyerekem majd olyas valamivel foglalkozna, ami neki örömet ad, amellett, hogy nyilván nagyon jó lesz, hogyha meg is tud majd élni belőle. De egyébként ez jellemző is már az utánon következő generációkra, hogy ők már abszolút érték alapon is választanak hivatást, nem csak bevétel alapon, és ez jó.
Tehát, hogy itt az elhivatottság egyre nagyobb szerepet játszik, mert hogy azért volt ilyen korábban is.
Igen, de hogy én azt látom, én szoktam ilyen pályaválasztóknak szóló rendezvényekre menni, nyilván így az ápoló hivatás képviseletében, és hogy a most gimnazista középiskolás gyerekek, ők nem robotolási lehetőséget keresnek, hanem fontos nekik az, hogy olyan dolgok foglalkozzanak, ami nekik fontos, és egyébként ami értékes.
Megfordul a fejedben időről időre, hogy ha nem lettél volna mondjuk annyira félénk, vagy tudatosabb lettél volna korábban, nem 8 évvel ezelőtt, hanem amikor mondjuk még más pályákba is belekóstoltál, vagy ott karriert építettél, hogy akkor most hol tartanál, ha már akkor ezzel kezdesz?
Hát igen, megfordul, és
tehát
ez egy nehéz...
megváltottad volna már a világot
ez egy nehéz kérdés, de ugye ezt nem tudom, hogy megváltottam volna a világot, mert egyrészt nyilván egyébként ez a késői ADHD diagnózis kapcsán is felmerül ez, ami lett volna, ha, és egyébként ezt az én anyukám is mindig elmondja, hogy látod, hogy mennyit szenvedsz, ugye tényleg diplom előtt állok a szemmelveszély egyetem ápoló képzésén, nem egy könnyű záróvizsga sorozat, ami előttem áll, és hát ez munka mellett, meg család mellett, hát katasztrofálisan nehéz. Tehát valószínűleg most nekem itt kell is majd a munkáimon valamit variálnom, mert ez így jó esélye nem fog menni, tehát tavaly kellett volna diplomázom, jó Covid volt, meg minden volt, de azért ez így nagyon, nagyon sok. De mondjuk az, hogy az ember ilyenkor már lehetne az ápolástudomány doktora, hogyha most így az évek számát nézzük, meg nem tudom, mit érhetett volna az ágazatban, azért ez egy kicsit nyomasztó tud lenni. Ugyanakkor azért én fatalista vagyok. Tehát én hiszek abban, hogy ahhoz, amit én mondjuk most csinálok, és ami azt gondolom, hogy talán nem egy tévút, ahhoz minden kellett, ami korábban volt az életemben. És
akkor
így
áll össze egy egészé. Mi van még a bakancslistádon? Uh-huh. Vagy hogyan képzeled el magad? Akár anyukaként, akár szakmabeliként a következő belátható időszakban, mert is akkor most nem menjünk bele, mert a Covid azért lerombolt egy csomó olyan dolgot, hogy mennyire lehet előre tervezni.
Igen, igen. Hát most az én életem egy olyan szakaszban van, hogy a család bővülése az napirendre került, és nyilván ez most
prioritás.
Azért elég meghatározó. Igen, és most nyilván egy kicsit tekőre is teszem a dolgokat, de abban a helyzetben vagyok, ami szerintem nyilván szerencsés, amellett, hogy kihívásokkal is teli, hogy én a férjemmel közösen csinálom a vállalkozásomat, úgyhogy azért mi a munkaidőnek egy jó részét is együtt töltjük, egy nyilván a kórházba ő nem jön velem, mert nyilván van, amit ő csinál, és van, amit én csinálok, de hogy tudunk alkalmazkodni a családi igényekhez is valamilyen szinten, és amellett, hogy ezt a most indult ügyeletkereső oldalt szeretnénk még tökéletesíteni, még fejleszteni, betegedukációs aktivitásokkal bővíteni, amellett ezt az ápoló kérdésnek a megoldását, és nyilván emellett akkor a Healers projektünknek a fejlesztését, azt most nagyon komolyan kitűztük célként.
Térjünk majd vissza erre pár év múlva, és nézzük meg, hogy mi mindent tudtál ez alatt letenni az asztalra, mert hogy ha visszanézünk, akkor ezen az asztalon már sok minden van. Úgyhogy köszönöm szépen a mai beszélgetést, és sok sikert.
Köszönöm szépen én.
Németh Franciska volt modell, színésznő, PR szakértő, jelenleg pedig ápoló és több értékes online egészségügyi kezdeményezés megálmodója
volt ma a vendégem.
Lehet másképp. Karrierépítés, sikerek, kudarcok, inspirációk.
És ez volt ma a Woman Power portré keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636980980-as számra is. A műsort pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!